Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ma egy nehéz, de én azt gondolom, hogy szép témáról beszélgettünk. Egy olyan témáról, amiről sokan nem beszélnek szívesen, mégis az életünk része, és hogyha már az, akkor jó lenne, hogyha így történne. Mit jelent méltósággal élni, és mit jelent méltósággal meghalni? Hogyan lehet segíteni azoknak, akiknek az orvostudomány már nem tud gyógyulást ígérni, csak kísérést az élet utolsó szakaszában, és hogyan lehet lelkileg nap mint nap ezt a munkát csinálni. Vendégem a stúdióban, akivel erről beszélgetünk, dr. Tóth Krisztina, belgyógyász, onkológus, pszichoterapeuta, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója, aki egyébként évtizedek óta dolgozik gyógyíthatatlan betegek mellett. Kriszta, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen, és tényleg nehéz téma, és érdeklődéssel várom, hogy mit tudunk ketten ebből átadni.
Hát akkor ugorjunk is neki, és én nagyon kíváncsi vagyok a te utadra, a pályaválasztásodra, a motivációidra, hogy mikor döntötted el, hogy az orvosi hivatást választod, és milyen kép élt akkor még benned erről a hivatásról?
Igazság szerint orvos-gyógyszerész családba születtem, és azért anno az orvosi, a jogi kar, a pedagógus és a mérnöki pálya állt előttünk. Nálunk nem volt kérdés, hogy e felé a vonal felé orientálódunk. Állatorvos akartam lenni, de az állatszeretet megmaradt, és így a család kapcsán egyértelmű volt, hogy az orvosi pálya lesz az, ami nekem, ahol áll a zászló, és egyértelműen afelé indultam már 14 éves koromtól kezdve.
És viszont azáltal, hogy orvos családba születtél, ezért volt egy képed erről a szakmáról. Igen. Tehát nagy meglepetés akkor nem ért, vagy mégis?
Mivel hogy fogorvos volt az édesanyám, igen, nagy meglepetés nem ért. Tudnélik, már gimnáziumtól nővérként kezdtem el dolgozni, akkor még lehetett nyáron, és utána az egyetem alatt végig félállást dolgoztam nővérként, tehát hogy én belenőttem ebbe a légkörbe, és azt gondolom, hogy ez rettenetesen fontos volt a betegekkel való későbbi kapcsolatomban, hogy én onnan kezdtem, ami tényleg az ápolás és ami a közvetlen kontaktus a beteggel, és szerintem ez nagyon fontos.
Nem és
a tudományos oldal.
Én azt
igen,
gondolom.
Most már egyre ritkább, régebben ez gyakoribb volt. Most már látom a fiataloknál, hogy egyre ritkább, megbecsüljük, elfogadjuk a többit is, és szeretettel várjuk, de akik így kezdenek, azokat a fiatalokat valahogy úgy külön figyeljük, hogy hogyan tudnak jobban, tudnak-e beilleszkedni ebbe a helyzetbe, akik így tényleg onnan kezdték, hogy a beteg közvetlen segítése, ápolása a legkeményebb helyzetekben is, igen.
Ez egy nagyon komoly elhivatottságot jelent.
Szerintem igen. Vagy akkor még az ember nem tudja, hogy elhivatottság, valamiért indul arra, és szerintem azzá válik menet közben, legalábbis nálam azzá vált.
Merre vitt az utad? Mert ugye nagyon sok mindent felsoroltam, hogy mennyi mindennel foglalkoztál, vagy foglalkozol. Hogyan döntötted el, hogy mi az, ami érdekel?
Hát én világéletemben pszichiáter akartam lenni, csak valahogy aztán elvitt az egyetem afelé, hogy a belgyógyászat mindennek az alapja. És szerintem az a dolog, hogy én pszichiáter akartam lenni, az valahogy megalapozta azt a beteghez való kapcsolódásomat, hogy a szomatikus orvoslás mellett nekem első pillanattól kezdve fontos volt a betegnek a lelki állapota is abban a helyzetben. Tehát valahogy ez nekem így indult. Tehát én nem akartam sebész lenni, nem akartam fogorvos lenni. Szerintem már akkor is ez volt bennem, hogy komplexebben szerettem volna látni a beteget, mint kiragadott.
Úgy képzelem el, mint egy puzzle-t, amit így összeraktál, és ettől váltál.
De összerakódott, tehát nem voltam én ilyen okos, meg ilyen előre tervezett, hanem ebben nőttem bele, nekem ez teljesen természetes volt, szerettem csinálni.
Egy nagyon komoly szakmai utat futottál ugye be, míg eljutottál oda, ahol most tartasz, és ameddig eljutottál a hospice-ig is egyébként. Mikor találkoztál először a haldokló betegek világával?
Ebben is szerencsém volt, mert én 5 éves voltam, amikor a dédanyám meghalt, és a család úgy kezelte ezt a halálesetet, hogy a lakásban, amikor nagyon szép ruhába felöltöztették a dédanyámat, engem 5 évesen odavittek, és én azt láttam, hogy ő szép. Tehát, hogy ez a mostani világban, ez egy nagy kontraszt.
Mert hogy tabusítjuk
a halált, igen, védjük a gyerekeket, jogosan, de azért valamilyen szinten ez a természetesség, amit én akkor kaptam, ez szerintem nekem nagyon sokat segített, hogy én ezt tovább tudtam vinni. A második lépcső pedig az volt, hogy kezdő orvosként a Szent Margit kórházban kezdtem belgyógyászként, és 1-2 éven belül egyszer csak ott volt a hospice, tehát, hogy ő talált meg engem, ott indult, ott hospice kórtermek voltak. Tehát én 26-27 éves koromban már találkoztam aktív belgyógyászaton hospice ellátással.
Igen, mert azt olvastam rólad, és lehet, hogy akkor ez ugyanaz a történet, hogy fiatal orvosként egy májva színű függönyös
ez az
szoba.
Ez a májva színű. És azóta az az
ahova
érdekes.
Te beléptél.
Igen, és az az érdekes, hogy azt a függönyt most megtaláltam a hospice házba fölakasztva 30 év után. Tudom, hogy ez furcsa, de hogy gyakorlatilag ugyanazok a függönyök bent a hospice házban megvannak, amik...
Mert hogy ti ott vagytok Óbudán egyébként, igen, viszonylag én... közel a Margit kórházhoz. Hogyan találkoztál először ugye kifejezetten a hospice világával? Tehát mi volt az a pillanat, amikor rájöttél, hogy ez az a terület, amivel igazából foglalkozni szeretnél?
Most látom utólag, hogy mi volt ez a pillanat, akkor nem tudtam, akkor ez egy nagyon megrázó pillanat volt, amikor a májva színű függönyös kórterembe bementem, és egy 19 éves lány volt ott, aki elmesélte nekem, hogy egy héttel ezelőtt még a faluba almát szedett, és tudtam, hogy ő nem sokára meg fog halni. És akkor én kiléptem a szerepből, és fogtam magam, és munkaidőben elmentem a kórházból, mert nem tudtam igazából feldolgozni ezt a helyzetet.
Te is fiatal voltál,
igen,
ő
igen.
is.
Illetve úgy tudtam feldolgozni, hogy egy pillanatra kiléptem, és pár óramba visszamentem, de hogy szerintem ez volt az a pillanat, amikor így igazán elkezdett kötni, hogy ezekben a helyzetekben ott kell tudni maradni.
Ezek a történetek végigkísérik az ember életét? Mert biztos,
szerintem
hogy vannak
végig.
Ilyen olyanok, amik így beégnek.
Abszolút, szerintem végig. Én nem tudom, hogy indul egy ilyen történet, de hogy biztos vannak olyan lépcsők, amik viszik tovább előre az embert. Tehát gimnáziumban is egy szeretett karizmatikus tanáromnak a daganatos betegségben történő elvesztése, ahol valahogy bevont engem ebben a helyzetben, és beszélt róla velem. Tehát voltak ilyen pillanatok, amik így lépésről lépésre valahogy vittek tovább, hogy ez az út valahogy nekem elkerülhetetlen.
Pillanatra visszaugranék oda, hogy tabusítjuk a halált, igen. és hogy ez jellemző a magyar társadalomra. Abszolút. Mennyire jellemző ez európai szinten?
Hát én a magyar társadalomban élek, azt tudom leginkább mondani. Itt azt gondolom, hogy ijesztően tabusítjuk a halált. Tehát a legmélyebb kapcsolatokban, emberi kapcsolatokban is azt tapasztalom, hogy nem mernek egymással erről beszélni. Ez egy kihívás azoknak az embereknek, azoknak a munkatársaimnak és azoknak a szakembereknek, akik ebben a hivatásban dolgoznak.
Én azt tapasztalom, hogy egyébként nagyon nehéz kimondani, vagy sokaknak egyáltalán lehetetlen kimondani azt, hogy sajnálom, vagy hogy részvétem, tehát hogy nem találják a szavakat. Távol tartják magukat ettől az érzéstől, mert nem tudják valahogy kezelni.
Nem, és nem is tanítják. Tehát tudom, hogy ezt sok helyen lehet olvasni, hogy régen a több generációs családokban teljesen egyértelmű volt, hogy a nagypapa ott volt, és nem vitték el kórházba meghalni, hanem vápolta a család. Sőt, én voltam kint 10 évvel ezelőtt Erdélyben, és kérdeztem, hogy tudnak-e arról, sokszor voltam, de ez egy példa volt, hogy mi lenne, hogyha lenne itt hospice a haldoklóknak, és akkor itt azt mondták Erdélyben, hogy hát szégyen lenne már, ha bevinném oda az anyámat, mert hogy az természetes, hogy itthon halljon meg. Most ezt nem arra mondom, hogy szégyen a hospice, ellenkezőleg, csak hogy ott tapasztaltam azt, hogy otthoni halál az egy
az az élet
kegy,
része.
Az egy igen, az az élet része, és azt a hozzátartozók úgy gondolják, hogy az az ő dolguk, ők vegyék körül ők. Tehát nem is kérdés.
És itt van talán a kapcsolat, mert a hospice az, ahol a család is ott lehet, ahol a család is bevonódhat.
Azt tartom a lényegének a hospice ellátásnak, hogy abban a helyzetben, amikor elakad a szó, vagy elakad a tudomány, vagy a gyógyítás reménye elveszik, és a terápiás célt valahogyan úgy kell megváltoztatni a beteg és a hozzátartozók számára, hogy ez ne egy feladás legyen, hanem egy értelmes cél az életnek a következő szakaszára. A hospice ellátásnak ezt a pillanatot kell emberileg és szakmailag nagyon pontosan megragadni és segíteni, mert ez a pillanat, ahol a betegek elvesznek. Amikor a gyógyítás megszűnik, az aktív terápia megszűnik, és elvesznek a szó szoros értelmében is, mert az egyik ellátóhálózat nem tudja átadni a másik ellátóhálózatnak legtöbbször a beteget, és elvesznek a betegek a lelki értelemben is, mert akkor kerülnek abba az űrbe, hogy mit lehet most csinálni, ha tovább nem tudják gyógyítani, nem tudnak engem gyógyítani, és nem tudják gyógyítani az édesanyámat, a testvéremet, a gyermekemet. Itt van a legnagyobb űr, és ezt próbáljuk mi betölteni, ezt próbáljuk mi valahogy megoldani, hogy itt ne vesszenek el.
Mit jelent az orvos szerepe, és ebbe az irányba szeretném továbbvinni a beszélgetést, amikor nem a gyógyítás már a cél, mert ugye az orvos alapvetően a gyógyításra esküszik fel.
Igen, itt egy nagyon fontos pontot emelt ki ebben, mert az, hogy az orvos a gyógyításra esküszik fel, arra teszi fel az életét, addig érzi magát általában komfortosan, amíg ennek a célnak meg tud felelni. Az orvosok, én is aktív orvos, több évtizedes aktív orvosként nagyon-nagyon jól éreztem magam abban a szerepben, amikor kicsit ilyen omnipotens érzésem volt, hogy igen, én tünetek alapján diagnosztizálok, gyógyítok, hazaengedem.
Visszajelzést kapok,
kompetens vagyok, hálás a beteg, a hála nekem. Pozitív dolog, ami tovább visz a gyógyításban, de mi van akkor, hogyha a beteget nem tudom meggyógyítani? És igazság szerint ezek azok a pillanatok, amik az orvos kollégáimnak a legnehezebb feladatot adják, ha akár észreveszik, akár nem, mert az elmúlt évtizedekben az orvosokat sem tanították a nehéz helyzetek kommunikációjára, tehát amikor eljut addig a pillanatig mondjuk egy onkológus kolléga, hogy a betege gyógyíthatatlan, akkor én azt veszem észre, hogy két dolog szokott általában történni, soha nem kritikaként kell értékelni, amit én most mondok, észrevétel. Az egyik dolog az, amikor kicsit eltávolodnak a helyzettől, és a tájékoztatás jogát felhasználva elmondják, hogy ebben és ebben a betegségben, ebben és ebben a stádiumban, kedves uram, vagy kedves betegem, az életkilátásai 8-10 hónap, vagy 3 vagy 6 hónap, és ez lehet egy elég kemény közlés. A másik lehetőség az, amikor elkerülik ezt a közlést, és megpróbálják a beteget afelé terelni, hogy most itt tartunk, a következő kontrollvizsgálaton 3 hónap múlva találkozunk, és majd meglátjuk, hogy mi fog történni.
Akkor reményt ad.
Mindenki tudja, hogy a beteg addig rosszabbul lesz, de abban az időszakban, igen, reményt ad. Egyébként reményt mindig kell adni, csak nem mindegy, hogy hogyan és minek az irányába. Tehát abban az időszakban a beteg, csak a betegen múlik, hogy hogyan értékeli ezt a reményt. Tehát, hogy ezt a két hozzáállást szoktam látni, amikor mondanak valamit nagyon nagy határozottsággal, vagy amikor nem mondanak konkrétumot, csak egy következő kontroll felé tolják el az időpontot. Mondom még egyszer, nem kritika.
Csak szerencsésebb csak lenne az első utat választani?
Szerencsésebb lenne azt az utat választani, hogyha a beteg egy olyan utat választani, egy elképzelt helyen, egy elképzelt időben, amikor az orvosnak ideje van a betegre, az orvosnak ideje van a hozzátartozóra, hogy ebben a helyzetben, amikor továbbiakban nem tud gyógyító terápiát javasolni, akkor elmondaná, hogy a gyógyszert jelenleg a betegségének ebben a szakaszában adni a betegségére nem tudok. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan segíthetek tovább, mi a gondolata ezzel kapcsolatban, milyen kérdései vannak, és fogok önnek válaszolni. Tehát, hogy egy ilyen
nyitott, felemelni.
Abszolút. Tehát, hogy nyitott kérdéseket, vagy olyan kérdéseket föltenni, amiből kiderül, hogy a beteg ebből a mondatból milyen következtetést von le, ebből a mondatból mit akar kihallani, most alkalmas-e arra, hogy meghallja ennek a mondatnak a lényegét, vagy eltereli a dolgot, és legközelebbi alkalomra kell, vagy segítséget kér, hogy ne nekem mondja, hanem a feleségemnek, behívhatom-e a fiamat. Tehát, hogy adni egy lehetőséget a betegnek arra, hogy ezt a finomabb jelzést a saját lelkével, a saját helyzetével elkezdje fokozatosan földolgozni.
Mert hogy és ezt fel kell dolgozni.
Fel kell dolgozni. Igen. És erre idő kell.
Hogyha a hospice-ról beszélünk, akkor azért mondjuk el, hogy mit jelent pontosan a hospice, mit jelent pontosan a palliatív ellátás, mert sokan nincsenek tisztában ezzel, rengeteg tévhit van e körül.
Igen. Régen a hospice szó az úgy került a köztudatba, hogy van az aktív kezelés, és utána van a hospice, ami a haldoklás időszaka. Ez egy olyan szempontból nagyon rossz megközelítés volt, hogy nem volt a kettő között átmenet, tehát az aktív kezelésből a betegek bele zuhantak a hospice ellátásba. A palliatív terápia az egy olyan komplex ellátási forma, ami a betegnek a tüneteit, a szorongását, a spirituális igényeit, a támogató közegét, és mindent felmérve komplexen próbálja már a beteget a krízis helyzetektől kezdve, akár a diagnózis pillanatától kezdve segíteni. Tehát a palliatív terápia egy olyan plusz terápiának kell, vagy kellene, hogy legyen egy daganatos beteg útjában, ami már hamarabb bekapcsolódik a betegnél, nem pedig az utolsó időszakban. Képzeljük el úgy, hogy mondjuk az onkológus az teljes szaktudásával mindennel viszi a beteget az úton az adott cél felé, tehát van egy betegség, és van egy cél, hogy milyen terápiát tudok alkalmazni, annak a terápiának vannak mellékhatásai, lesznek kellemetlen tünetei, fizikai, lelki, testi, legyen egy műtét, stb. De én végigviszem ezen az úton a beteget, mert meggyőződésem, hogy ebben segítek a legtöbbet. És ez az úgy zötyög, mert hogy sok probléma adódik. A palliatív terápia az, ami ezt az utat valahogyan kipárnázza. Tehát ami segít a betegnek ezen az úton úgy végigmenni, hogy a legkevesebb kellemetlen tünettel találkozzon, legyen a szorongás, fájdalom, hányingel, hányás, testképzavar, bármi, tehát hogy ez egy csapat, aki bekapcsolódik, segítve az onkológust, és leginkább segítve a beteget és a hozzátartozókat ebben. Ez lenne az igazi.
Az ideális.
Az ideális. Igen. De ha már a palliatív terápia az egy palliatív team, mert a palliatív terápiát egy csapat végzi. Orvos, ápoló, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénikus, lelkész, segítő, gondozó, tehát egy olyan csapat, aki erre van szakosodva, hogyha ez a csapat be tud már kapcsolódni a beteg életébe, beteg útjába sokkal hamarabb, akkor ez a beteg jobb életminőségben, a hozzátartozók nyugodtabb körülmények között, a kommunikációjuk erősen megsegítve tud haladni. Azért el kell mondanom, hogy egyetlen egy olyan kérdés van, ami most ilyen nagyon, nagyon találó kérdés szerintem, hogyha föltennénk a beteg kezelőorvosának, hogy gondold végig, hogy a betegednek egy évnél hosszabb az életkilátása, vagy kevesebb, és hogyha ő azt mondja, hogy hát biztos, hogy kevesebb, akkor már be kéne lépni a palliatív terápiának mindenképpen. Ezt nevezik a meglepődés kérdésének, hogy meglepődnél-e te, vagy meglepődne ön, kedves kolléga, ha a beteg egy éven belül meghalna. És ha a kolléga azt mondja, hogy nem lepődne meg, akkor már régen ott kellene lenni a palliatív terápiának.
Miben különbözik egy kórházi osztálytól egy hospice?
Sokban. Igen, tehát...
Érintett, ő maga jártott, családtagja, barátja, bárki miatt, akkor ezt látta, de a legtöbben nem ismerik, hogy milyen világba lépnének be, ha be kellene lépni.
Igen, a legtöbb, nagyon sok betegünkkel úgy találkozunk, hogy a család, mondjuk a család megkeres minket, de azzal a kijelentéssel mind a két oldalról, hogy részben mondjuk az édesanyám azt mondta, hogy csak hospice-ba ne, és én azt mondom, hogy jaj, hospice-ba ne, mert akkor az már azt jelenti, hogy lemondok az édesanyámról. Tehát ezzel a, még mindig ezzel a tévhittel, ami nem tévhit, hanem egy jogos gondolat, egy jogos aggodalom mind a család, meg mind a beteg részéről, hogy ha már hospice, akkor az a feladást jelenti, az már mindennek a vége. Csak én azt tudom mondani, hogy aki bekerül a hospice-ba, attól még soha nem vettünk el semmit, hanem csak hozzá tudtunk tenni az utolsó időszakhoz, mind tüneti ellátásban, mind lelki támogatásban, mind a hozzátartozók segítésében, mind a kettőjük közötti kommunikáció elősegítésében. Tehát ez egy olyan nyitott, sokkal nyitottabb rendszer, mint egy kórház, sokkal több idő van a betegre, a hozzátartozókra, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a beteg komplex ellátására, meg van erre szaktudásunk is. Tehát egy csapat, egy olyan csapat áll a beteg mellett, aki a komplex tüneteit tudja kezelni. Csak például, hogy állandóan látogatható a beteg. Ez egy kis apróság, hogy kimondjuk, hogy nem 5-től 7-ig van látogatás, és hétvégén meg 3-tól 5-ig, hanem nyitott reggeltől estig, és azokban az időszakokban, amikor igazán nehéz helyzet van, vagy a beteg rettenetesen mondjuk szorong éjszaka, akkor ott maradhat, akkor biztosítjuk a helyet a hozzátartozónak, és ez alatt megragadjuk az alkalmat a hozzátartozó támogatására is, mert a beteg az, ha nincs egyedül, akkor egyben és komplexen a hozzátartozóval együtt tagja az ellátott rendszerünknek, tehát soha nem gondolkozunk a betegről, a hozzátartozó nélkül.
Igen, ez egy nagyon fontos nagyon különbség, fontos. És ugye, hogyha egy ilyen helyzetben lévő beteget igen. valaki otthon ápol, akkor az egy irdatlan nagy teher tud lenni olyan embereknek, akik nem szakápolók, akik abszolút. Nem tudják, hogy ezt hogy kell csinálni. Ebben is segítséget kaphatnak egyébként a családtagok?
Igen, az otthonápolásban is. Ez egyébként a legoptimálisabb, hogyha a tudatos beteg otthonápolásból házi orvos, vagy hozzátartozó, vagy maga a beteg felkeresi a hospice-t, hogy otthoni ellátásban szeretne segítséget kérni, akkor megismerik az orvost, megismerik a nővért, megismerik a pszichológust, és ha ezt mindezt megismerték, és az otthon tudunk segíteni azokban a helyzetekben, amitől nekik egyébként nem biztonságos az otthon lét, de a mi segítségünkkel biztonságossá válik, akkor, hogyha eljut a beteg oda, hogy egy fekvőbeteg hospice intézménybe kerül be, akkor már egy bizalmi légkörrel kerül be abba a hospice intézménybe, hiszen ez egy összefüggő rendszer, tudja, hogy mit várhat el tőlünk, és nem ez a óriási szakadék, hogy egy aktív osztályról beesik egy hospice osztályra. Igen, tehát az otthonápolás az nagyon sok esetben nagyon jó lenne, ha mindig előszobája lenne a hospice ellátásnak, de most az egyik betegünkkel beszélgetve mondta ki hangosan így egy ilyen kvázi interjúba, hogy és én voltam az, aki azt mondtam a gyerekeimnek, hogy csak hospice-ban ne, és most én érzem magam itt a legnagyobb biztonságban. És ahogy a kórházban a testemet próbálták gyógyítani, ezt mondta, és a lelkemet, a tönkretették szó nem jó szó, a lelkem tönkrement, itt a lelkemet meggyógyították. Tehát, hogy ez óriási nagy különbség.
Szép, igen.
És hogy van egy folytatása is a hospice munkának, az, amikor a hozzátartozót nem hagyjuk egyedül, és gyászcsoportot, vagy egyéni gyászterápiát végzünk, és a legutóbbi gyászcsoportban épp a kolléganőm mondta, és nem biztos, hogy jól fogom tudni idézni, hogy igen, én végigkísértem a férjemet a kórházban, de a lelkünkkel senki nem kalkulált. Tehát, hogy ott volt végig, és ugye az aktív kórházi osztályon egy hozzátartozó bentléte, az nem része a rendszernek. Míg egy hospice osztályon egy hozzátartozó, az részévé válik a rendszernek.
Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója. Hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.